Kedves hallgatók, ez itt a Deptek Podcast rendkívüli 9. adása. Ugye egy hónappal későbbre terveztük a jelentkezést, és Green Tech lett volna a téma. Gyakorlatilag néhány nap alatt felfordult a világ a koronavírus miatt, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy előre hozzuk és átstruktúráljuk a témát. Úgyhogy a koronavírus gazdasági hatásai és home office tippek, vagy mindenki a hashtag maradj otthon, hashtag home office szinten éli az életét. Úgyhogy köszöntünk minden kedves hallgatót, reméljük fogunk tudni egy-két okosat mondani, és fogunk tudni egy-két jó tippet adni arra, hogy hogyan lehet digitálisan átállni a munkára, vagy az életnek a különböző aspektusaira. Srácok, itt vannak velem ugye a szokásos társaim, Tőzske Simitasi Viktor és Barabás Boti, úgyhogy srácok, ti is mondjatok valamit egy-egy mondatban, hogy az elmúlt egy-hét-tíz nap az hogyan hatott rátok.
A maradj otthonról jutott eszembe, azt még el akartam sütni, hogy ugye, ha már hashtageztél, akkor hashtag az utcáról, de ez itt a
szó.
Hát kezdem akkor én. Ugye minket is hazaküldtek home office-ban dolgozni, ugye mindenki biztonsága érdekében. Hát az első napokban okozott egy kis műszaki kihívást a technikai kollégáknak, hiszen ugye megnövekedett VPN forgalomra nem voltak annyira felkészülve, hiszen erre nem is lehetett igazából előre számítani. Aztán utána jöttek ugye a szociológiai hatásai, hogy ugye amikor elkezdi az ember munkát, világos van, amikor végez a munkával, sötét van, és ugye kis ellengyon lehet mozdulni jellemzően. Én követném az egyik ismerősömnek a tanácsát, azt mondta, hogy ha volt eddig egy megszokott napi rended, akkor azt tartsd is, különben megzuhansz teljesen. És szerintem ebben igaza van. És az, hogy én tudom tartani itthon is, hogy ugyanabban az időben kelek föl, ugyanúgy elkészítem a kávét, gyerekekkel foglalkozom egy picit, és elkezdem dolgozni, stb. Tehát ez a napi rend, ez kell ahhoz, hogy az ember tudja tartani magát ebben a helyzetben.
Émi? Vagy Boti? Amelyik őtök akarja folytatni?
Én éppen most ilyen munkakeresésben voltam ebben az időszakban, és ezért azért nagyon, nagyon furán alakult, hogy olyan csúszások történtek emiatt, amire ugye nem voltam fölkészülve. És egyetértek Viktorral, hogy tartsuk a napi rendet, ami azért nem egyszerű. Tehát körözött egy kép az interneten, ahol anyuka dolgozik lelkesen a laptop mellett, a gyerekek pedig bekötözött szájjal és összekötözött kézzel, lábbal fekszenek mellette a szőnyegen. Tehát, hogy nem egyszerű ezt az egész családnak egy ilyen szűkebb élettérbe csinálni, illetve hogy mindenki készül arra, hogy mi lesz majd, hogy lesz majd. És ebbe tényleg bőven beleérthetjük a gazdaságot is, meg a társadalmi életet. Tehát egy kicsit ez a rákészülés most mindenre jellemzi nekem ezeket a napokat.
Egy fontos dolgot amúgy szerintem nem mondtunk el a hallgatóknak, hogy rendkívüli helyzet miatt egy kicsit mi is rendkívüli módon veszük fel ugye ezt a podcastet, hiszen eddig egy stúdióban hangkeverővel, mikrofonok előtt, egy légtérben stb. Dolgoztunk, és most ugye emiatt a helyzet miatt ugye mi sem nagyon megyünk ki az utcára, és ezért online felületen szerveztük meg ennek a rögzítését.
Igen, ez tényleg valóban egy fontos dolog, hogy gyakorlatilag minden négyen most otthon vagyunk, nem vagyunk együtt, és gyakorlatilag egy laptoppal, egy wifi kapcsolattal, meg egy fülessel megvan az a felület, ami viszonylag instant módon tudja segíteni azt, hogy mi most itt egy podcastet felvegyünk. Mondjuk nyilván nekem hostként lenne a feladatom, hogy kicsit moderáljam ezt a beszélgetést, de most nem látom a srácokat, úgyhogy csak én is hallani fogom, ha valaki a másik szavába vág, és kicsit kiabálni fogunk, akkor elnézést mindenkitől, de így most még azt még nem oldottuk meg, hogy lássuk is egymást, bár simán lehetne egy videókollal ezt összekapcsolni egyébként. Talán remélem, hogy a következőt már tudjuk a hagyományos módon felvenni egy hónap múlva, és ez a karantén nem kerül sokba, de igen, hogy azért azt gondolom, hogy a mi munkánkat és hobbinkat és minden nemű tevékenységünket azért viszonylag könnyen lehet digitalizálni, de biztos, hogy van olyan iparága, ahol ez nincsen. Illetve nekem még az jutott eszembe, hogy nekem van két iskoláskorú gyerekem, hogy gyakorlatilag pénteken bejelentették azt, hogy nincs iskola, tehát hogy ugye a iskolai oktatás a hagyományos keretek között most szünetel egy ideig, át kell állni digitális átállásra, és sok iskolában egy hétvége alatt, de a legtöbb iskolában is egy pár nap alatt gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy legalább 10 évet ugrottunk az időben. Tehát a sokat szidott, avittas és nagyon merev rendszerben működő magyar oktatás szerintem nagyon-nagyon jól reagált. Viszont Boti még nem mondta el, hogy ő hogy van.
Igen. Én pont ezzel gondolkoztam, hogy akkor fogsz kiabálni, hogy egymás szavába vágunk, vagy majd mi kiabálunk, hogy egymás szavába vághassunk. Én annyi háttérinfót mondok, hogy én nem úgy az autóban ülök, mert alszik a kislányom, és így egyszerű volt, és pont ezzel gondolkoztam, amikor jöttem le fel a lépcsőn, hogy láttam a híradóban azt, amikor a második repülőgép 2008-ban, ha jól emlékszem, neki ment, nem 2001-ben neki ment az ikertornyokból a másodiknak. Emlékszem arra, amikor a Goldman Sachs csődbe ment, viszont nem emlékszem egy ilyen konkrét pillanatra, amikor elindult ez az egész koronavírus járvány, de vagy ez nem egy ilyen azonnali egyetlen esemény volt, hanem egy sokkal inkább ilyen felfutó dolog, és éppen ezért már készülünk rá egy ideje, de inkább agyban, mint tettekben. Egyrészt nagyon érdekes, másrészt nagyon elborzasztó idő ez szerintem.
Ami az oktatást illeti, én vegyes dolgokat hallok, ugye tartok tőle, hogy ez egy picit meg fogja növelni a különbséget az egyes régiók között, mert még a rugalmasabb, ügyesebb iskolákban ezt elég jól kezelik. Nagyon sok helyen viszont olyat is hallok, hogy szinte e-mailben küldenek csak oldalszámokat. És szóval kell szerintem még egy kis idő. Bízom abban egyébként, hogy egy kis idő alatt azért mindenki felzárkózik ahhoz, és kb. Egységesen fogják tudni az oktatást vinni.
Azt mondják egyébként, ilyen nagyon disztruktív változtatást mindig akkor lehet bevezetni, amikor valamilyen válság van. És ez most egyértelműen a klasszikus frontális oktatásnak, ennek a poroszos modellnek, amiben szerintem mindannyian tanultunk, meg a gyerekeink is tanultak még múlt hét péntekig, ennek ez most egy drasztikus válsága. Egyszerűen az, hogy a tanár nem látja a gyereket, a gyerek nem látja a tanárt közvetlenül, ez egy teljesen más paradigma. És ha ezzel nem tudnak élni a mindenféle módszertani szakemberek, akkor soha nem fog ez megváltozni szerintem.
Sőt, én mondom, hogy... Ja, bocs.
Csak annyit akartam hozzátenni, hogy igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy amíg nem viszket, nem akarjuk. Tehát kell valamilyen esemény, ami kijut a komfortzónából egy kicsit, hogy egy nagyobb változás elinduljon. Különben nagyon-nagyon lassú a folyamat.
Magyarországon egyébként a pedagógus is egy előregedő szakma, egyébként jellemzően azt hiszem, hogy talán valami 50 körül van az átlag életkora a magyar pedagógusoknak, és nyilván szükségszerűen ez a generáció nem napi szinten követi azért a digitális változásokat és a digitális platformokat. Most viszont olyat is hallottam már nem egy helyről és nem kettőről, hogy a gyerekek különböző e-mailes, meg Skype-os, meg ilyen olyan kommunikáció során ajánlottak olyan felületeket a tanároknak, ahol például a Google-t vagy a Microsoft Teams-t, ahol tud majd ő órát tartani, vagy mi lehetne jó. Tehát, hogy szerintem most volt az, hogy mondjuk általános iskola felső tagozatos, vagy gimis diákok ötletekkel és meglátásokkal és birtokukban lévő információkkal tudtak segíteni az idősebb generációnak egy kicsit a digitalizációra áttérni. Ugye a magyar oktatási rendszerben azért ez elég ritka esemény szerintem, hogy egyfajta információt be tud csempészni a diák a rendszer szinten, vagy a diákság korosztálya rendszer szinten. Úgyhogy ez, ha egy pozitív hozatékot kell mondani, akkor szerintem ez. A másik dolog pedig pont, amikor elkezdtük felvenni ezt a podcastot, most is felnyitottam a laptopot, akkor én nem tudom, hogy mennyire figyeltétek azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok hír szól az elmúlt napokban, és szól most is a gazdasági hatásokról, az állami, illetve EU-s, ugye EU-sa szinten kiadott ilyen segélycsomagok, beavatkozások, stb. Erről fogunk is beszélgetni nyilván mindjárt hosszabban. De hogy volt egy ilyen zöld mozgalom, aki nagyon-nagyon, annyira nem hangosan, de azért elég sok helyen megjelent, hogy na de hát az élő világ, és hogy mennyit tisztult a levegő Kínába, és hogy a korallzátonyok ugye kivirágoztak, és hogy egyes állatfajok előbújtak, amikről azt hittük, hogy már ki is haltak esetleg. És ez, nyilván ez egyfajta pozitív hozaték, de ugye volt egy ilyen nagy hír, ez nagyon sokszor körbeletlenül, hogy a delfin beúszott a velencei, ott ahogy szoktak csónakázni ezekre a folyó részekre, a csatornákba, és hogy ilyen, nem tudom, 60 éve nem történt meg ilyesmik. Na most írta meg a NES, és ez egy nagyon-nagyon ilyen, hát nyilván delfin nagyon aranyos, beúszott, jaj, de jó, hú, de izén, és most írta meg a National Geographic, hogy hát ez kamu, gyerekek, ez egy klasszik fake news volt, tehát a delfin nem úszott be oda a velencei csatornákba. Tehát, hogy próbáltuk ilyen fake news-at cukisítani, cukiasítani, van ilyen szó? Nem is tudom. Aranyosabbá tenni ezt a dolgot. De hogy szóval hogy itt is megjelent a fake news sztori. És egy nagyon érdekes ebben a krízis helyzetben, hogy, mert egyébként én nagyon sok olyat is láttam, hogy a jó magyar szalonna, fokhagyma recepttel, pálinka recepttel, igen, lehet gyógyítani a koronavírust. És hát na, szóval, hogy a fake newsnak is van szerepe, majd erről is beszélgessünk egy picit talán, de hogy akkor talán térjünk már a gazdasági aspektus, hogy ti hogyan láttátok a gazdasági aspektust?
Hát leüthetem gyorsan ezt a zöldet. Olvastam, illetve van egy podcast, amit én nagyon szeretek, és ott megszólalt, úgy hívják, hogy This American Life, és ott megszólaltottak egy szakértőt, aki alapvetően elmondta, hogy ha megnézzük a kínai hatásait a koronavírusnak, akkor látszik, hogy olyan 3-4 ezer ember halt meg per pillanat. És ő megnézte azt is, hogy mennyire kitisztult a levegő, és vannak mindenféle kutatások arról, hogy a levegőben lévő szennyeződések és a mindenféle korom meg hasonló szemcsék, azok milyen egészségkárosodást okoznak, és relatíve könnyen kiszámolta azt, hogy oké, hogy meghalt 3500 ember a koronavírusban, és ez nagyon sajnálatos és nagyon szomorú, de annyira kitisztult a levegő, hogy valószínűleg 50 ezer embernek az egészsége fog javulni, és tovább fognak élni emiatt, illetve mérhetően csökkenni fog Kínában a child mortality, tehát az újszülötti halandóság. És ráadásul kínai adatokra tudott támaszkodni, mert amikor ott volt az olimpia, amikor előtte ők leállították a mindenféle gyárakat, meg a szénerőműveket, hogy kitisztuljon a levegő, és akkor is évezhetően megugrott az egészségesen, tehát az első néhány napot megélő csecsemőknek a száma, mert a kevésbé volt mocsos a levegő, amit belélegeztek az első lélegzetvételeikkel. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes ez az egész, hogy hogyan hat a világgazdaságra, meg az egész globális ökoszisztémára a koronavírus.
Igen, és a fitnessiparágra is, ha már zöld, tehát hogy az edzőtermeket bezárták, de majd erről szándékozok egy picit hosszabban beszélni. Többiek, gazdasági dologban, kinek hogy mi lett az első ilyen benyomás ezzel kapcsolatban? Vagy most már nem is az első, hanem azért most már jó pár napja jelennek meg azért különböző elemzések, történnek dolgok.
Mondjuk. Mi elkezdtél?
Ja, én nekem rögtön a szórakoztatóipar szúrt szemet, ez egy kicsit ilyen mindentől semleges, talán nem kavar akkora érzelmeket, bárki tudja, hogy ugye rengeteg filmpremiért halasztanak most el, és hogy sokkal hamarabb megjelentek ezek a úgynevezett lakossági premierek, tehát a mozin kívüli premier, tehát az egyéb csatornákon beszerezhető megtekintések, mint egyébként szoktak, illetve már több filmnél megjelent az, hogy eleve így tervezik a premierjét a filmnek, hogy online eléréseket is biztosítanak hozzá. És rengeteg csatornán föltettek korábbi filmeket elérhetőnek, valamint a olyan gamer beszerzési csatornákon, nem tudom, a Good Old Games, vagy a Steam, tehát hogy rengeteg olcsó akciós, előrehozott akciós játék jelent meg, illetve hogy érdekes, hogy most egyeztetés van a nagy streamer szolgáltatókkal, hogy vegyék le a videó képminőséget, csökkentsék, hiszen akkor a internet forgalom keletkezett ebből, ami már akadályozza a napi működést, hogyha mindenki a legnagyobb felbontásban nézi ezeket a videókat.
Azt azért nem tudom, biztosan hallottátok-e, hogy ahogy elrendelték Olaszországban a otthoni tanítást, akkor hirtelen megnőtt a Call of Duty és egyéb online játékoknak a sávszélesség foglalása.
Igen, és ezt tudjátok, hogy az új Call of Duty a napokban jelent meg, aztán talán tegnap előtt, és hogy ingyenessé tette a Call of Duty ebben az időszakban a premiért, ami pedig nyilván egy nagyon nagy, nem tudom, hogy csak bizonyos platformokon és csak bizonyos játéktípust, de hogy gyakorlatilag én azon gondolkoztam, hogy ez most társadalmi felelősségvállalás program, vagy ez a legusztustalanabb ilyen felhasználószerzési stratégia, vagy micsoda. Arról nem is tudom, hogy a Olaszországban ugye Pornhub extra szolgáltatás is ingyenesek lettek. Tehát, hogy igen, valóban ez a szórakoztató ipar, ez Imi azt mondta, hogy ez nem vált ki érzelmeket, de fú, nagyon gondolkoznom kell ezen a kérdésen.
Nagyon nehéz elkülöníteni egyébként, hogy igazából miről is van szó, mert egyrészt ugye, amiket felajánlanak, azok sok esetben valamilyen szinten hasznosak, viszont ugyanúgy hírverést is csinálnak. Szóval én bízom benne, hogy a motiváció pozitív, és ez egy win-win dolog. Meglátjuk. De hát ugyanakkor ugye ennek is megjelentek hirtelen a nyerészkedői, ugye akik a saját készleteikre már emelt árat adnak, tehát durván túlárazva adnak termékeket, durván túlárazva kerül ki a gyárból, stb. Szóval igen, szóval megjelenik mindenféle aspektus az emberi léleknek. Ami egyébként a gazdaságot illeti, az egyik első észrevétel az az volt, hogy a futárok nem álltak le, ugye? Tehát, sőt, így van.
Sőt, ide felszúrhatok egy nagyon érdekes infót, ugye, hogy egy nagyon nagy kérdés minden vállalkozásnál, hogyan tud nagyon gyorsan digitalizálni, vagy pivotálni, vagy hirtelen váltani, és itt például, hogy a Videl, ugye ez egy magyar áru, vagy ilyen logisztikai startup, ugye akik az utolsó kilométeres szállítást oldják meg városon belül, ugye zöld módszerrel, biciklivel, elektromos trollerrel, stb. Oldják, egyenlően ők még csak Budapesten működnek, de ők 3 nap alatt fejlesztettek le egy olyan fitet az applikációjukba, ami gyakorlatilag úgy hívják, hogy no contact delivery, tehát gyakorlatilag semmit nem kell kontaktálni a futárral, tehát minden ilyen elektronos aláírás, a csomag felvételtől a átadásig, a vivésig, minden, tehát gyakorlatilag nem kell fizikai kontaktusba lépni a futárral, és ezt egy budapesti startup csinálta meg először. Úgyhogy innen is gratulálok nekik egyébként, ennyit akartam hozzáfűzni.
Aztán ugye megjelent ugye egy hír arról, hogy a netpincén ugye 500-al több étterem jelent meg egyik napról a másikra. Mondjuk ezt a számot egy picit fenntartással kell kezelni, mert azért, aki egy kicsit rálát erre a bizniszre, azt tudja, hogy egy étterem több néven is fut. De lényeg az, hogy több százas nagyságrendben nőtt a valódi étteremek száma, akik tényleg elkezdtek átállni ugye kiszállításra. Illetve a munkaerőben látszik némi mozgás, illetve az, hogy most hirtelen, ahogy leállt minden, a munkaerő áramlás meg mozgásba lendül, hiszen azokon a szektorokban, vagy azokon a területeken, ahol elkezdtek elbocsátani jellemzően munkavállalókat, vagy kényszer szabadságra, vagy egyéb módokon leállásra küldték, azok egy része pedig jelentkezhet olyan helyekre, és mi erről küldtél nekem egy linket. Tehát elkezdtek megjelenni olyan területeken plusz munkahelyek, ami eddig ugye nem volt. Jellemzően gyártás területen, kiszállítás területen, elosztásnak a területén, egészségügyi és egyéb területeken plusz szállások jelentek.
Igen, ezek HR-es kommunikációs csoportokban nagy hírt is vertek föl, tehát Magyarországon is óriási viták indultak el, hiszen ez a bezárjuk az egyetemeket, a diákok menjenek haza a kollégiumokból, elindította azt, hogy akik mondjuk diákmunka közvetítéssel foglalkoznak, azok felvetették a kérdést, akár szakmailag is, hogy most etikus-e, vagy lehet-e azzal foglalkozni, hogy akkor most így rá rajtolok ezekre a diákokra, és megpróbálom őket elhelyezni, hiszen, ahogy Viktor, te is mondtad, az igény megvan, tehát hogy nagyon sok olyan iparág van, ahol drasztikus munkaerő hiány lépett föl, illetve újra szeretnék szervezni, valamint az, hogy a diák munkának rengeteg előnye van, valamilyen szinten mondhatjuk azt egyszerűsítve, vagy olcsóbb is, és ki lehet váltani rengeteg mindent velük. És ez ment a vita, hogy ezek a diákok most szabad kapacitás, vagy hogy ők nekik az a munkájuk, hogy tanuljanak, vagy ki hozza meg ezeket a döntéseket, de igen, az tényleg átszervezi, átstruktúrálja nagyon az iparágokat.
Így van. És egyébként ugye a pivotálásra még csak egy szót mondanék, vagy egy ilyen nagyon kis érdekes színes bulvárt. Ugye, ahogy a Imi mondta, hogy ez a rendezvény szervezés szórakoztató ipar, hát nekem azért elég sok zenész barátom van, meg zeneiparban dolgozó ismerősöm, ők azért tényleg egy-két nap alatt hónapokra kilátástalan helyzetbe kerültek, mondjuk koncerteket, meg egyéb tömegrendezvényeket lemondtak. Viszont most olvastam pont, azt mondom, hogy indexes hír volt, vagy talán 444-es, de igazából mindegy, hogy ugye az ország legnagyobb rendezvényszervezőinek számító cég, ugye aki a Plate-et is és a Budapest Comic Con-t is szervezte, Ugye hát a Comic Con az szeptemberre van hirdetve, és nem augusztusra, bocsánat, tehát az még akár megtartásra is kerülhet, de az biztos, hogy a playtek, amik a tavaszi időszakra voltak meghirdetve, azok lefújásra kerültek, hát ez óriási, több ezres, még tízezres rendezvények, multicégek állnak mögötte, stb. Tehát ez biztos, hogy nagyon nagy kár, de hogy ennek a cégnek a vezetője a hétfőn lehúzta a plate-et a WC-n gyakorlatilag, és kedden pedig már zöldség és gyümölcs kiszállítással foglalkozott a cég. Tehát ott aztán volt gyors pivotálás. De azt gondolom, hogy ezek a nagyon gyors reagálású cégek fognak tudni jól lavírozni ebben a helyzetben, azt gondolom.
Ákos, nagyon kíváncsi is lennék a véleményedre, mert ugye a zeneiparban, hogyha én jól értettem, évtizedekkel ezelőtt ugye az volt, hogy adjunk el sok lemezt, és abból keresünk nagy pénzt, utána ez átment fokozatosan abba az online megjelenésekkel és a könnyű elérhetőséggel és az ilyen átcsökkenésekkel, hogy szerezzünk népszerűséget, és akkor majd a koncerteken keresünk nagyon nagy pénzt, hogy nem tudom, jól láttam ezt, hogy ez így történt, és hogy ez most hogy fog változni majd megint.
Hát ezt teljesen jól látod, most ugye jelen pillanatban annyit látunk, ugye szerintem gyakorlatilag egy hét alatt, hogy mondjuk aki koncertszervező, turnémenedzser, zenész, hangmérnök, ród, jegyszedő, vagy bármi ilyesmi, ugye, és az ezeknek szolgáltató online platformok is, mint akár például a Tixa vagy a Ticket Ninja, ezek most ugye elvesztették a bevételeiket gyakorlatilag pár nap alatt, hónapokra előre, vagy legalábbis jó sok hétre előre. Úgyhogy most itt van egy ilyen elég kilátástalan helyzet. Most ilyen nagyon kedves, inkább gesztus szintű szükség megoldások vannak, mint hogy a Bánkuti Daninak van egy nagyon jó zenei YouTube csatornája. Én azt szoktam nézegetni, és akkor ugye a Dani ott mondta, hogy ugye a zenész miután kap jutalékot, hogyha minél többször ugye megnézzük a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy akárhol. Tehát most ugye van egy ilyen mozgalom is, olyan, mint a ne válts vissza jegyet, körülbelül ahhoz hasonló, hogy hallgass meg lehetőleg a kedvenc magyar zenészeidet minél többször a Spotify-on, meg a YouTube-on, meg a különböző ilyen online platformokon, mert akkor minél több jutalékot fognak kapni. De mondjuk, hogy hosszú távon, ugye a Tankcsapda reagált egyébként nagyon gyorsan erre, hogy streameltek egy koncertet tegnap este. Ja, hogy ebből nekik hogy lett bevételük, vagy nem tudom, szerintem se, hogy ez a zenekar részéről egy ilyen gesztus volt, hogy egy ilyen karanténkoncerttel próbáltak kedveskedni a rajongóknak, illetve próbáltak reményt önteni az emberekbe. Egyébként nagyon-nagyon sokan nézték, tehát több tízezres nézettsége volt a streamnek a YouTube-on. Nagyon-nagyon sokan kommenteltek, nagyon sok képet küldtek be közben, hogy úristen, de jó, meg itthon pogózok az ágyon, meg mit tudom én. Tehát ilyen volt egy ilyen mentálhigiénés hatása ennek. De hogy ez hosszú távon hogyan fog hatni a zeneiparra, ezt én biztos, hogy nem mondanám meg most. De nálam sokkal okosabb emberek sem. De hogy a tech-and-roll vonalon, ugye mi csináltunk erről meetupot is, hát volt egy podcastünk Színégető Ricsivel, hogy ezek a stream online megjelenés dolgok fel fognak erősödni ezután, abban mondjuk az valamilyen módon, azt még nem tudom milyen módon és milyen üzleti modell mellett, de az biztos, hogy ez fel fog erősödni.
Gyorsan beszúrnám még, és utána nem veszem el tőletek a szót, hogy én egy ilyen mondattal akartam kezdeni ezt az egészet, csak elfelejtettem elmondani, hogy akik hallgatnak minket, tehát egy nagyon nehéz lesz újat mondanom, hiszen akik hallgatnak most minket, azok rengeteg mindent olvasnak a neten. Akik meg nem hallgatnak minket, vagy nem olvasnak annyit a neten, azok minket sem fognak hallgatni, mert ők meg dolgoznak. Tehát olyan iparágokban vannak, egészségügyi iparban, élelmiszer ellátási rendszerben, ami viszont leköti az idejüket elég rendesen.
Hát azért podcastet hallgatni könnyebb lehet ilyen helyzetben is szerintem, mint mondjuk, nem tudom, híreket olvasni, vagy újságcikket olvasni, de meg én remélkedem, hogy azért tudunk újat mondani, de szólaljatok meg ti is. Tehát nem is tudom, hogy hol vesztettük el a fonalat. Itt a zeneiparba elkezdtünk belemenni egy picit, meg a szórakoztatóiparba.
Én azzal terelném vissza mondjuk a klasszik iparhoz ezt az egészet, és így Boti feléd is fordulok ezzel, hogy ugye az autóiparban rengeteg leállást jelentettek be az elmúlt héten, és az autóipar az annyira nagy dolog, hogy igazából ezt külön is kezelik szerintem mindenütt. Legalábbis Németországban, amikor az 5G fejlesztések elindultak, akkor van a németországi 5G-nek a fejlesztése, meg van a német iparnak az 5G fejlesztése, amit teljesen más cég is csinál. Hogy most így az autóipar az eléggé egyértelműen letette a garast mellett, hogy ők így leállítottak mindent. Nem tudom, Boti, esetleg erről te mit gondolt?
Mindig kényes téma ez nekem, hogy a munkám miatt mivel beszéltek, meg mivel nem, de alapvetően annyit talán érdemes tudni, hogy az autóiparnak a beszállítási láncai annyira ki vannak hegyezve jellemzően, ugye ők azok, akik a csúcsra járvették ezt a just-in-time beszállítást, hogy pont akkor érkezzen meg a kevék az autógyárba, amikor még pont kiéve gyártósor, vagy pont fel tudják csavarozni az autóvet. Tehát ilyen nagyon minimális készleteik vannak, úgyhogy ha nekik a beszállítóik leállnak, akkor nem tudnak mit csinálni. Tehát nem tudják feltenni Győrben az Audival a kereket, akkor ezt az Audit senki nem veszi meg. És éppen ezért az egész ugye úgy indult, hogy Kínában nagyon sok gyár leállt, egyszerűen azért, mert hazamentek az emberek a kínai új évre, és utána nem tudtak visszamenni a karantén miatt. És operátorok nélkül, dolgozók nélkül semmit nem tudnak gyártani. Még hogyha robotizált is valamennyivel, de akkor is kell néhány ember, és az pedig kb. Mostanra gyűvözött Európában. Tehát most már de akkor leálltak az alapanyagbeszállítók, aztán ugye különböző ilyen vétegekbe, tírekbe sorolják az autóipar van a beszállítókat, leállt a tír 3, aztán állt a tír 2, aztán állt a tír 1, most pedig leállnak az OEM-ek. Magyarországon minden autó gyártó cég, az Audi, a Mercedes, az Opel, a Suzuki most már mindegyik bejelentette, hogy vagy leállt, vagy hétfőn fog leállni, vagy hétfőn már nem indul el. Tehát,
Én meglepődtem, megmondom őszintén ezen, tehát amikor, de ezt küldtem is nektek, ugye pont a tegnap, amikor sorba jöttek a hírek, hogy a Audi leáll, a Mercedes, ugye Romániában a Dacia, ugye az Opel, meg ugye az egész Volkswagen Group egész Európában ugye leállítja a gyárait. Én ezen azért egy picit meglepődtem, de aztán ugye megkaptam a magyarázatot, ugye ezt, amit most Boti most az előbb mondtál, hogy ez emiatt lehet, meg ilyen van egy felelősségteljes viselkedés. De én más gyárból hallottam, ugye a más gyárban dolgozó ismerősömtől, hogy ugye például ott úgy oldják meg, hogy a 12 órás műszakok 11 órásak, és akkor így a két műszak egyáltalán nem találkozik sem a gyár területén, sem az öltözőben, sehol sem, és van egy óra shift szünet, ahol gyakorlatilag ilyen irgalmatlan fertőtlenítést végeznek mindenhol, ahol ember fordult meg az előző műszakban. Tehát, hogy van, ahol...
Igen, ez nyilván kérdés, hogy mennyire fontos a gyártaniuk továbbra is, és ez egy nagyon nehéz döntés szerintem egy ilyen iparágnak, valamilyen felső vezetőjének, hogy próbáljanak meg tovább gyártani addig, ameddig van alapanyag, veszélyeztetvén azt, hogyha valaki fertőzött, akkor az ott ugye elég gyorsan végig tud terjedni a csapaton, vagy inkább biztonsági okokból hazamenjenek, megkockáztatva azt, hogy amit gyártanának, azt nem tudják eladni, tehát nem gyártanak semmit, azt nem tudják eladni, és azért hosszú távon a pénzügyi stabilitást veszélyeztessék. Nehéz kérdés.
És ez hosszú távon egyébként az autógyáraknak, mert az mégis ez a húzó áldozat, mondjuk Európának mindenképpen.
Európának egyébként elég nagy ágazata, és az, hogy mi itt Magyarországon vagyunk, itt fontos tudni, hogy a magyar GDP-nek az autóipar az egy elég nagy százaléka, annyira nagy, hogy Európában nincs olyan ország, aminek 25 van ez szeletét adni a GDP-nek az autóipar. Nem tudom pontosan, de nagy, és nálunk van a legnagyobb aránya. És ezért a magyar autóipari kitettség a legnagyobb az egész földrészen. De egyébként az most már látszik, hogy Kínában elkezdtek újra dolgozni, tehát újra elkezdődnek az alapanyag beszállítások. Valószínűleg remélhetőleg egy néhány hét alatt ez visszatér, és újra lesz kevék, amit vár lehet csavarozni az autóval, meg újra lesz csavar. És ha addig ugye nem terjed el nagyon a vírus, vagy addig egy picit csillapodik, akkor...
Említetted, hogy kínai beszállítástól függ ez az egész, és hogyha én jól értelmeztem, akkor Kínában gyakorlatilag most újraindul a termelés.
Újra, de nem ugyanaz.
Mondjuk én voltam még ez a nagy kiárási tilalom, meg hashtag maradj otthon, ez még egyáltalán nem volt, ez egy jobb két héttel ezelőtt volt. Voltam egy üzleti rendezvényen, és ott egyébként a Német-Magyar Üzleti Fórum, ez volt a neve, és ott már akkor azt hangsúlyozták, hogy kezdenek leállni a Kínából jövő beszállítói láncok, és emiatt kezdenek felértékelődni itt a magyar, cseh, tehát itt a régiónak a beszállítói, vagy beszállítói alternatívái. Ez egyébként nem tudom, hogy most rövid távon akartak megoldást találni, úgy, amikor elkezdtek befagyni ezek a kínai beszállítói láncok, vagy ez hosszú távon is megmarad, mert nyilván az a régió gazdaságának azért nem tenne rosszat.
Általában ilyen területen mindig a pénz beszél.
Hát nyilván.
És hogyha az ellátási lánc stabilizálódik, akkor én nekem erős a gyanúm, hogy vissza fog állni majdnem minden az eredeti dologba, ha csak rendelettelennek nem szabnak valamilyen határt vagy gátat.
Valahol ez szerintem ugyanúgy, ahogy a 2001-2008-as válság is egy kicsit benne maradt az emberek agyában. Biztos, hogy ez a 2020-as vagy 2019 végi időszak is nagyon sokáig befolyásolni fogja a döntéshozókat. Ez a tipikusan ilyen black swan, a fekete hattyú effektus, amit nem lehet előrejelezni, nem látszik modelleken, a tipikus gazdasági modelleken ez nem látszik, hanem mindig ott van, hogy oké, nagyjából eddig látunk előre, de mi van, ha történik valami, amire senki nem gondol, na ez tipikusan az. És most már ezután gondolni fognak arra, hogy mi van, hogyha az egész világnak a nagy beszállító lánca, amivel Kína gyakorlatilag építi ezt a gazdasági sikersorozatot, ami most keresztül megy, ha az leáll, akkor minden...
Igen, hogy akarunk ekkora kínai kitettséget, szerintem ez most sok mindenkinek
biztos, hogy a helyi
ötlött a fejében.
Én nagyon bízom benne. Bocsánat, folytasd
valahol... Mondjuk, igazából csak annyit akartam mondani, hogy valahol ez a globalizációnak az egyik oldala, hogy ha egy olcsó helyezett ki a beszállítódat, akkor ha azon az olcsó helyen minden megáll, akkor megáll az összes beszállítód.
Így van. Hát én azon gondolkodtam egyébként, nem tudom, hogy emlékeztek rá, egy pár adással ezelőtt mondtam, hogy ugye egy nagyon fenntartatatlan, nagyon penge élen táncoló gazdaságot építettünk fel, és ami gyakorlatilag mindennek ki van téve, hogyha csak egy kicsi porszem is kerül a gépezetbe, akkor nagyon szépen összeomlik a rendszer. És talán most itt lesz az ideje egy kicsit elgondolkodni azon, hogy kicsit visszavegyünk, lassítsunk, és egy kicsit stabilabb rendszert építsünk fel magunk alá, mert ahogy ezt nem lehetett előre jósolni, nem lehetett előre látni, bármikor beüthet még bármi más a sorban is.
Meg, illetve azért nem tudjuk, hogy ez a leállás mennyi idő, hogy ez most 2 hét vagy 2 hónap. Ugye most, ahogy beszéltük, itt nagyon sok iparág jelen pillanatban áll, tehát Magyarországon ez a turizmus, a szórakoztatóipar, most már az autóipar is. Tehát gyakorlatilag az a nagyon kevés digitális vagy digitalizálható iparág megmaradt vagy elkezdett felfutni, de szerintem az összesen nincsen talán 10-15% így összességében nézve. És azért ez egy érdekes kérdés, hogy ez meddig fog tartani, meg utána hogyan hat például ez a hirtelen digitalizálódott, gyakorlatilag a startup kultúra most nagyon bemegy a hagyományos iparágakba is, sok helyen én azt látom, hogy a startupok a termékeikkel egyébként, és hogy ez hogyan fog hatni hosszú távon, illetve ugye itt nagyon sok állami szinteken, illetve államközösségek szintjén is már bejelentettek, ugye egyébként Magyarországon, ami most bejelentésre került, itt a hitelmoratórium, járulékfizetési kötelezettségtől való felmentés, stb. Azért azt gondolom, hogy ez Magyarország történetében is példátlan ez az állami hát ilyen szerepvállalás, vagy hozzányúlás a piachoz. De egyébként mondjuk az, ahogy az USA-ban nézem, hogy ott is Trump miket jelentett be, ott is szinte ilyen bődeletes mennyiségű pénz ömlik már a lakosságra, illetve az iparra.
Trump elnök úr azért hozta a formáját, amikor felhívta a svájci gyógyszercéget, hogy mennyibe kölne az, hogy csak az amerikaiak kapják meg a potenciális vakcinát.
Hát, nem akartam neki reklámot csinálni, de hogy bődeles és mennyiségű pénz áramlik most, vagy próbálnak is áramoltatni most a gazdaságban, már most, tehát hogy valami $1000 segít kapott minden amerikai állampolgár, talán ilyen olyan jogon, vagy minden család, vagy nem tudom, ez önmaga.
Igen, mindenki $1500-os csekket kap postán elvileg. Szerintem ez valahol fontos, mert hogyha ez elég rövid ez a leállás, akkor valószínűleg egyszerűen nyilván bezuhan a gazdaság, és aztán vissza is pattan. Mert az embereknek, ha még lesz pénzük, akkor újra elkezdenek vásárolni, újra elkezdenek költeni, és újra vissza tud indulni relatíve gyorsan az egész. Lehet, hogy még egy egészségesebb állapotban, és ugye, ahogy Viktor mondta, egy picit le tud lassulni a globalizációnak a negatív irányai egy picit talán jó irányba állnak, picit tisztább lesz a levegő, körülöttük kicsit jobban fogunk élni. Viszont, hogyha nagyon elhúzódik, és az embereknek elfogy a pénzük, ugye sokan elveszítik a munkájukat, ez már Magyarországon is téma volt, hogy kérdés, hogy 100 000 vagy 500 000 munkanélkül lesz, amikor vége lesz, az viszont nagyon nehéz, és akkor muszáj lesz minden kormánynak gyakorlatilag önteni a pénzt a gazdaságban, hogy minél gyorsabban.
Csak ugyanennek valahonnan majd forrást kell keríteni erre, és ezt, ennek a számláját valakinek majd ki kell fizetni. Az a kérdés, hogy ezt hogyan oldják meg, hogy ki ez, aki, hogy kik azok, akik vállalják ezért.
Mindenhez, amit mondhatok, kapcsolódik nagyon erősen egy pár ilyen elég pikírt megjegyzés, hogy amikor számon kértek kutatókat az, hogy na, hol vannak már az eredmények, akkor több irányból jött a megjegyzés, hogy hát kedves mindenki, hogy ami pénz eddig ment a sportolóknak, celebeknek, sztároknak, hogyha ezt a kutatók, tudósok kapták volna meg, akkor várható lenne jobb eredmény. Tehát, hogy azért itt volt ilyen megjegyzés, hogy amíg mondjuk potisták keresnek több millió eurót, addig a kutatók keresnek 1800 eurókat, addig így ez egy ilyen érdekes kérdés, és hogy lehet, hogy itt is ástruktúrálódás, tehát az ilyen igazán mély társadalmi fókuszokban is kialakul egy ástruktúrálódás.
Ez egy érdekes kérdés. Meg nekem ugye az adást úgy hirdettük meg, úgymond, hogy koronavírus gazdasági hatásai, illetve home office tippek, és ugye bőven túl vagyunk már a felén, tehát gondolom, hogy a home office tippekre is kerestem azt a mondatot, ahol át tudnánk nyergelni, de egyébként mondjuk akkor legyenek itt a kutatók ezek, egy merész huszárvágással, hogy mondjuk például mennyi, mert ugye például azért általában a magyar munkáltató, az nem igazán tudta elképzelni, hogy a dolgozó ne legyen ott a szem előtt. És most egyszerűen belekényszerültek nagyon sokan, akik mondjuk ilyen helyzetekben még egyáltalán nem is voltak, hogy a dolgozója, munkavállalója home office-ból dolgozik, és most mondjuk kiderül, hogy ez egyébként így működik. Vagy hogy a munkájának bizonyos része igenis digitalizálhatóak, sokan jobb arányban, mint ahogy addig képzeltük. Vagy akár mondjuk én ezen is gondolkoztam, hogy a gyerekeimnek mondjuk most eléggé bejön ez a digitális oktatás, néhány ez új, meg lehet a gép előtt ülni, meg hú, meg integetünk a tanárnak a webkamerán, meg nem tudom mi, meg ezt én úgy látom, hogy elég sok gyereknek ez sokkal jobban bejön, mint az iskolai poroszos rendszer, hogy mondjuk egy-két hét vagy egy-két hónap múlva, hogy fogjuk elmondani a gyerekeknek, hogy hát vissza kell menni az iskolába. De hát miért? Hát eddig is működik laptopon, érted? Tehát, hogy lesznek ilyen gazdasági hatások, vagy ilyen inkább szociológiaiak, bocsánat, de most ezt így megpróbáltam a kettőt összekötni, nem sikerült, vagy hát összekötni a másikba, de mondtam egy pár okosot.
De én rögtön kisegítenének Ákos, mert én elmondtál az oktatásra, hogy milyen jól megugrott az oktatás. Persze lehet kritikákkal élni, de azért alapvetően egyetetek azért nagyon jól megugrott ezt az egy hetet. Ugyanezt megcsinálta a HR, tehát az emberi erőforrás gazdálkodás, tehát hogy ugyanez megtörtént, hogy akkor hogy lehet home office-ba menni, milyen jogi feltételei vannak ennek, milyen eszközöket használunk, hogy trekkeljük a munkaidőt, a munkában töltött feladatokat, hogy azt tudjuk ki. Ugyanez megtörtént HR területen is, hogy egymásnak tippeket adva ingyenes, teljesen pro bono tanácsadás, jogi tanácsadás ingyen ment ilyenekben tömegével, szerződésmintákat osztottak meg a szakemberek egymással tömegével, módszereket, tapasztalatokat, tehát hogy itt a HR is megúrotta a maga akadályát ezen a...
Így van, és én még akartalak téged külön kérni egyébként, hogy neked volt egy sikertörténeted a héten, hogy ugye te trénerként is dolgozol, és én a tréner szakmában ugye 11-én hirdették ki délután 2 órakor az első korlátozó intézkedéseket. Mi ugye 2 nap előtt a HR Festen voltunk Debrecenben, ugye te is, meg én is, és ott azért trénerek már arról beszéltek akkor, ilyen kávészünetekben, hogy óriási a probléma a trénerpiacon, mert napok óta folyamatosan mondják le a tréningeket, és hogy a trénerek munkanélkül maradnak. És ugye te is elmondtad, hogy maradtak el tréningeid, de hogy te már az elmúlt egy hétben volt olyan sikered, hogy sikerült tréninget tartanod online formában, amit végül
is... Igen, már
tehát, hogy ez a tréning és coach szakma digitalizációja, Hát szerintem Debrecenben talán te vagy az egyetlen, aki, lehet, hogy veled beszélek a legtöbbet, amúgy is, de te vagy az egyetlen, aki ezt így digitalizált egy hét alatt.
Igen, ez, tehát ugye maga a coaching és tanácsadás az már eleve nagyon sok helyen fölköltözött az online világba, tehát különböző online platformokon keresztül, hiszen itt is megvan az, hogy szakember hiány van regionálisan, tehát hogy nem minden régióban vannak olyan szakemberek, és ugye azért az utazás is kiveszi az időt, és azért ezt lehet csinálni online, viszont a tréningek egyrészt lehet is digitalizálni nagyon sok mindent szerintem a tréning világban, vagy egy online területre elvinni. Másrészt meg megjelent egy olyan érdekes igény pont a HR szakmában, hogy olyan eszközök használata, ami a csoport kohéziót erősíti távolsági munka esetén. És nekem utoljára 15 év, tehát legelőször 15 évvel ezelőtt volt egy ilyen igény, hogy csináljunk már valami olyan eszközt, amivel nagy távolságban dolgozó kollégák online eszközök segítségével csapatépítést érhetnek el egymás között. Tehát, hogy effektíve csapatkohéziót lehet javítani. És szerintem ez... Tehát
akkor volt
ez...
egy ilyen startup ötletünk, lehet most kéne elővenni.
Na, az abszolút. Tehát mondom, akkor ez így elsikkadt, mert megvalósítás elindult, ötletelés elindult, tervezés elindult, használható eszközök tesztelés elindult, csak egyszerűen nem volt nyomás. Tehát nem volt olyan nyomás, ami miatt ezt muszáj lett volna megcsinálni. Most ez elindult, tehát hogy ezeket így érdemes elővenni, és hogy ez így fog működni, és előjönnek, és itt magyar példák, és például a Practify-nak egy magyar startup, aki egy ilyen online tréning fejlődési követési rendszert csinál gamifikált formába, tehát hogy ezek újra előkerültek, illetve ezek az online kommunikációs felületek, ugye amit mi is tesztelgettünk már ilyeneket, tehát hogy igen, Itt egy nagy megújulás lesz ezen a szakmában, és így én mondtam eddig is, hogy a tréning szakma is, mint minden más szakma, egy jó 20-30 év elmaradásban van eszközrendszerekben, tehát itt is lesz egy nagy lépés. Lehet, hogy nem ezen a héten, de már ezen a héten elindultak ezek a dolgok, és függetlenül attól, hogy meddig fog elhúzódni ez az egész, ki fognak alakulni ezek, hiszen ahogy te is megjegyezted, hogy most már ez bármikor megtörténhet, tehát tudjuk azt, hogy ez megtörtént egyszer, akkor ez megtörténhet, meg kell teremteni ehhez az eszközöket. És lesz rá fizető képességeim.
Srácok, valakinek van ezt hozzáfűzni, vagy? Aha, igen, na, egy éles vágás.
Most váltsunk a home office-ra.
Így van, és váltsunk a home office-ra. Gyakorlatilag nekem az első nagyon érdekes home office tapasztalatom az volt, ugye én egyébként azért hozzá kell tenni, hogy én egy gyakorlatilag egy közösségi irodából, vagy ha akarok itthonról dolgozom 3,5 éve ezen a projekten, amiben én dolgozom, úgy, hogy a kollégáim más városokban vannak, tehát nekem ez a home office és online dolgozók azért annyira nem új dolog. De mondjuk például az, hogy hirtelen ugye mindent online kell csinálni, tehát én meetupra való bejelentkezéseket, én a héten voltam a Lean Café-nak például egy meetupján, úgyhogy itthon ültem a hálószobában, és Skype-on voltam egy meetupon, de hogy az, hogy hirtelen így a számítógépemen és a telefonomon mondom, amúgy is volt Slack, meg volt Zoom, meg volt egy csomó nap, de hogy még 5 éve be nem kapcsolt Skype-omat is újra kellett, mert volt, aki azon keres. Ugye a Microsoft Teams-et nagyon-nagyon ritkán használtuk, na most a héten már többször használtam, mint az elmúlt években összesen. Tehát, hogy nagyon-nagyon megnőtt ez a különböző eszközöknek a használata, és az nagyon érdekes, hogy mennyire nem egységes. Ugye én, mivel nekünk ez egy régi beszédtémánk, hogy hányféle kommunikációs eszközt használunk ugye a napokban, és hogy azért mi szerintem mondjuk mi 4-en, akik itt vagyunk a podcastben, mi biztos, hogy abban a csoportban tartozunk, aki az átlaghoz képest így felül digitalizált, úgymond, de hogy még ez is majdnem a duplájára nőtt. És amit mondtam az egyik kollégámnak nekem a home office-ban, ugye, hogy ugye nekünk azért még évvégére vannak olyan rendezvények, meg külföldi események, ahova ugye startup-esünk, és ilyen helyzetben mondtuk, hogy nem annyira mocorognak a jelentkezők. És hogyan lehet őket elérni, ugye ez volt egy ilyen beszédtéma, és hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy hogyan tudunk kitűnni a kommunikációs zajból, mert ugye eddig mindenki azt mondta, hogy egy óriási nagy és exponenciálisan növekvő ilyen digitális zajban él az ember, és nagyon nehéz kiszűrni a különböző hírfolyamból a számára fontos információkat. Eddig azt hittük, hogy túl van ez terhelve, túl van tolva, na ezen a héten lett túl tolva igazán, hiszen mindenki a legutolsó személyi edzőtől a főzőcske recepttippekig, a különböző munkaplatformokról nem is beszélve, és a megugrott ugye Netflix és Call of Duty, amit már beszéltünk a podcast elején, tehát olyan, és Pornhub is, igen, szóval, hogy itt annyira mindenki átment digitálisba, hogy ugye én meg úgy fogyasztói oldalról néztem, hogy nyilván mondjuk azért egy napi 8 órát azért deklarálva a munkára, tehát akkor a hagyományos céges e-mail és különböző call-ok, Skype-on, Zoom-on, stb. Ezek mennek, és akkor a szabadidőmben meg vagy megnézek egy-két sorozatrészt, vagy játszunk a gyerekkel valamit az Xboxon, vagy valami, de hogy így hogy érhet el hozzám a mások által elér digitális tartalom, ugye? Na most mindenki nagyon-nagyon izmozik ezen, hogy a saját tartalmait digitalizálja, na de hogy ugye ezt, nem is ez a kérdés, mert gyakorlatilag erre az eszközök mindenki pillanatokat megcsinálta. Tehát én nagyon sok edzőt láttam, aki YouTube-on, Facebook-on, live videóban elkezdett, volt, aki főzögetett, mondom, tehát hogy minden az élet minden területe le lett digitalizálva, pillanatok alatt, csak az a kérdés, hogy hogy jut el hozzám ez a tartalom, én, mint fogyasztó, hogy fogom ezt elfogyasztani, és még hogyan fogok ezért fizetni. Mondj.
Én, ha mondtatok egy mondatot, nekem kicsit elegem is van ebből, én el is távolodom délután meg esténként az online tartalmaktól, mert napközben nyilván dolgozom, de utána egyszerűen, ha most megnézed mondjuk a Facebookot, látsz koronavírusos híreket, koronavírusos álhíreket,
Tampa Bay Buccaneers-be, ez mondjuk két napig talán egy kicsit megtörte a koronavírus híreket. Ha NFL oldalakat követsz, akkor oldalakat, akkor ez nagyon áttörte a plafont egyébként, főleg egy amerikai sport oldalakon. Tom Brady egy napra legyőzte a koronavírust.
Én ez a munka-magánélet egyensúly, ez teljesen újra fogalmazódik szerintem. Ugye, tehát, hogy teljesen más aspektus nyer, mert eddig nekem az volt, hogy viszik a gyerekeket óvodába, hozzuk a gyerekeket óvodából, és akkor e között a két időpont között kell megoldanom a melót. Hát ez így teljesen, tehát hogy ugye mondtad volt, hogy te az autóba veszed fel ezt az egészet, mi meg úgy szerveztük a gyerekeknek most az altatást, hogy akkor alszanak, amikor a papot kezdett ezt fel.
Nekem ilyen szempontból egy picit szerencsém van, mert külön tudok vonulni egy műhelybe. Én most a műhelyem közepén ülök gyakorlatilag, forrasztópákák, alkatrészek és a között.
A homok között is onnan oldottad, meg nem, Viktor?
Így van. Tehát én a műhelyből dolgoztam, úgyhogy nekem műhely office-om volt. Igen, azért mondjuk hozzá kell tenni, hogy eléggé ingergazdag a környezet, tehát elég nehéz volt már az utolsó pár napban megállni azt, hogy ne kezdjek el forrasztgatni, vagy egyéb dolgokat csinálni, mert azért a to-do listám azért szép hosszú egyébként. Szóval igen, két pici gyerekem van, és ugye mivel ugye nekik is, a nagyobbik ugye óvodás, náluk is szünetet rendeltek el, és ugye otthon van, tehát nekem ott az ottani évünk az teljesen kiesett, mert ugye akkor apával lehet játszani, stb. Ami a munkát illeti amúgy némi változást azért érzek, de ugye én a szoftverfejlesztéssel foglalkozom egy nemzetközi cégnél, ugye mi nagyon sokat meetingelünk online jellemzően, hát most igazából a helyszín változott körülbelül. És ugye a programozó amúgy sem jellemzően az a túl szocializált fajta, tisztelet a kivételeknek nyilván. Olyan égbe kiáltó, hogy nagyon-nagyon nagy változás, azért én úgy érzem, hogy én nem élek meg. Nyilván a kicsit szociálisabb kollégák lehet, hogy ugye ezt nyilván másképpen élik meg, de én úgy gondolom, hogy túl fogom ezt az időszakot is élni. Ami egyébként nagyon fontos home office-nál, hogy illetve az most már nem, tehát azt is meg kell egy kicsit változtatni. Ugye eddig azt mondták, hogy aki home office-ban dolgozik, az szálljon időt arra, hogy közösségi életet éljen. Ugye ez most valós térben nem lehetséges, tehát érdemes, tehát ugye most azt javasolják, hogy érdemes ilyen online közös játékokat, ugye te is mondtad, hogy Ákos mondta, hogy nem az volt a kérdés, hogy játékoztok-e, vagy nem, hanem az, hogy milyen felületen. Úgyhogy tehát a szociális kapcsolatoknak a folytatása valamilyen formában az nagyon-nagyon fontos. Illetve az, hogy törekedjen az ember arra, hogy szálljon időt más tevékenységekre is, hogy ne álljon. Tehát ha sokáig vagy otthon, sokáig foglalkozol egy helyen, akkor ugye a gondolkodásod is egy picit beszűkül, ugye a szociális kapcsolatok hiánya az szintén egy kicsit rányomja a bélyegét a munkára, úgyhogy nagyon fontos, hogy éljen az ember szociális életet, illetve hogy legyen valami olyan tevékenység, ami a munkájától és az egyéb tevékenységektől jellemzően eltér, hogy az agyát egy kicsit szinten tartsa is, és viszonylag jól túléljen.
Olyan munkakörökben, ahol viszont nem ekkora a rugalmasság a munkavégzéssel kapcsolatban, mint mondjuk a tiétekben, és akkor mindjárt, mielőtt megkövesz bárki, ezt kiegészítem. Tehát, hogy gyakorlatilag vannak olyan munkakörök, ahol azt szeretik látni vezetők, a szakértéssel foglalkozó szakemberek, hogy te mit csinálsz effektíven ebben a pillanatban, hogy ez egy fizikai munkahelyen viszonylag könnyen követhető. Tehát, hogy bevezetésre kerültek olyan eszközök, én gyorsan csináltam egy ilyen felmérést, volt kollégák ismerősök körében. Tehát, hogy nekik a munkaidejüknek most már egy része azzal megy el, hogy rögzítik azt, hogy mit csinálnak. Tehát, ami eddig így nem volt. Ez majd kialakul, hogy ez most jó vagy rossz gyakorlat-e, vagy hogy lehet ezt jól csinálni, de pillanatnyilag ez is egy extra teher a munkavállalókon is, illetve a vezetőkön is, hogy kiadni a munkát, követni a munkát, rögzíteni, hogy éppen mit csináltam. Ugye ez a gyanú, hogyha te otthon vagy, akkor biztos nem a munkával foglalkozol. Tehát azért ez még így kicsit sok helyen benne van a levegőben.
Én hallottam ilyet egyébként, igen, hogy van, ahol reggel 8-kor be kell csekkolni egy ilyen cél, valamiféle cél nem rendszerbe, és akkor délután 4-kor ki kell csekkolni, és akkor közte is nem tudom, 2 óránként, vagy óránként, vagy valamilyen időközönként valami csekkolást, vagy valami dokumentum feltöltés, hogy valamit meg kell csinálni, hogy igen, itt vagyok, itt ülök a gép előtt is, nyomkodom rendületlenül, és hogy véletlenül se álltam fel a székből, hogy süssek egy rántottát magamnak, vagy valami. Szóval, hogy van, ahol így próbálják ezt a munkahelyi kontrollt online formában is tartani.
Az a helyzet, hogy van olyan cég, ahol ezt csinálták 3 évvel ezelőtt azokkal, akik benn vannak az irodában. És amikor kimentek a mosdóba, akkor...
Én Debrecenben tudok olyan helyről, ahol a szimkártyát trekkelik.
Most egy rövid szünet lesz,
tehát, hogy követik azt, hogy te éppen fizikailag hol tartózkodsz az épületben.
Hát igen, de nekünk ilyen örökség ez is, hogy ugye be van igódva a gondolkodásból, hogy a munka az, amit 8-tól 4-ig végzel valahol máshol, mint otthon. És ezt nagyon nehéz kiírtani. Bízunk benne, hogy ez is egyfajta, elősegíti ezt a folyamatot, hogy ez kikerüljön igazából a közgondolkodásból, illetve nagyon sok helyen, ahogy erre lehetőség van, ne a munkaidejét vegyék meg az embernek, hanem az értéket, amit termelni képes.
Ja, hogy ez idő alapú alapú gondolkodását, mert így érted?
Hát inkább azt mondom, hogy eredmény alapú gondolkodás, mert teljesítményt azt nagyon nehéz megfogalmazni. Tehát, mondjuk a mi esetünkben olyan szempontból könnyebb, hogy ugye úgy mérhető az, hogy mi jól dolgoztunk el, hogyha senkinek nincsen problémája az eszközünkkel. Tehát mi kitűzünk egy célt, kitűzünk egy időt, azt a célt adott időt, tehát azt a szoftvert, azokat a feature-öket megadott idő alatt elkészítjük, és ha nincs az a probléma, és működik, akkor mi jól dolgoztunk. De hogy ezt most 8 órában vagy 6 órában érjük el, igazából nem, ez annyira nem is igazából lényeges, hanem az, hogy ezzel a cég mekkora plusz bevételt generál. Tehát ha én, tehát ne a munkaidőmet vegyék meg, az a legjobb gondolkodás, nem a munkaidőt vegyék meg, azt, hanem azt, hogy mennyire teszem a cégnek a folyamatát hatékonyabbá. És erre fajta gondolkodásra kellene szerintem átállni. Mert ha valaki jól végzi a munkáját, elég profi a saját területén, akkor lehet, hogy ő 4 órában fogja tudni sokkal jobban növelni a cégnek a teljesítményét, mint mondjuk más 8 órában.
Hát ez így már, hát szerintem ez a 4 órás munkahét, meg ezek a típusú dolgok is nagyjából ebbe az irányba próbáltak menni. Szerintem, hogy ebből az irányból próbáltak közelíteni, amit most te mondasz. Hát most gyakorlatilag elég gyorsan és elég élesben ki kell próbálni, hogy tényleg működnek-e ezek az elképzelések. Itt most nem kérdés a kísérletezés, hanem kényszer, de summa-summárom lassan egy pár percünk maradt, úgyhogy lassan a záró gondolatra kerekítsük le magunkat, mindannyian. Én azt gondolom, hogy ez most egy elég nehéz helyzet, mindenkinek bezárva, gyakorlatilag azért viszont nagyon-nagyon sok mindent lehet digitalizálni, tehát én például az edző, ugye én mellékállásban edző is vagyok, és szoktam edzéseket tartani, én is elkezdtem streamelni ugye az edzéseket az edzési időpontokban, de látom azt, hogy minden edző kollégám valamilyen online megjelenéssel próbálja életben tartani a saját maga kis edzői közösségét, és de többé-kevésbé sikeresek is, az a jó benne. Tehát hogy összességében azt gondolom, hogy ebből az egész edzőből az fog átjönni, hogy egyébként ez ilyen startupos, nagyon digitalizált, nagyon modern eszközöket elkezd mindenki használni, tömegesen, akár a magánéleti megoldásokat keresve, akár a cégében, vagy a céges megoldásaiban beépítve ezeket, és így szerintem egyébként a startupok előtt most nagyon nagy jövő áll az elkövetkezendő időben, és nagyon nagy ugrunk előre a technológiai fejlődésben. Mert hogyha most akár egy-két hónap múlva is ez az állapot megszűnik, akkor már muszáj voltunk beépíteni ezeket a digitális megoldásokat, mert szerintem summa summarum minden nehézségével együtt ez fejlődést fog hozni. Micsodára?
Búzsozó, egy-egy konkrét tippet mondunk?
Mondjuk.
Egy-egy konkrét tippet a home office-ra. Én mondok egyet, akkor kezdem azzal. Nekünk, ami abszolút működik, az az, hogy, vagy hát úgy látjuk, hogy működik, az az, hogy csináltuk egy napi rendet. Mikor kelünk, mikor veszik a gyerek, mikor veszünk mi, mikor alszik, mikor én dolgozom, mikor a párom dolgozik, és ezt a ameddig nem beszéltük meg, addig elég sok feszültség volt közöttünk is emiatt, hogy akkor most a 10-kor van mind a
kettőnek. Ez nagyon jó tipp egyébként. Többiek?
Csinál addig a kislányunk.
Igen, az időbeosztásról beszéltünk, azt hiszem az elején is, és örülök, hogy nálatok is beválik. Ami még fontos szerintem a napirend mellett az, hogy tartsd a kapcsolatot másokkal, azokkal, akikkel amúgy is tartanád, és annak ellenére, hogy nem célszerű kimozdulni, ha más nem online, tartsd a kapcsolatot a barátaiddal.
Abszolút. Én ugye eddig én azt tanultam, hogy egy tárgyalás két dologról szól, a pénzről, meg az időmenedzsmentről, tehát azt kell elérned, hogy pénzügyileg jól gyere ki valamiből, meg hogy a te időd legyen megbecsülve ebbe az egészbe. Én most kénytelen vagyok rászorítva arra, hogy az online kommunikációt is bevegyem ebbe, tehát igyekszem leszorítani, amit te is mondtál, Ákos, hogy egy megbeszélésen én próbálom rászorítani a többieket arra, hogy azokat az eszközöket használják, amiket én is már használok, és nekem most új eszközbe kapcsolom ebbe az egész rendszerbe.
Hát gyakorlatilag mind a hárman elmondtatok. Kitaláltam, hogy mit fogok mondani, de azt elmondta Mózi, aztán itt kigasztam, elmondta Viktor, aztán elmondta Imi. Úgyhogy szerintem én igazából azt tudnám mondani, hogy mondjatok még egy-egy mondatot, hogy szerintetek hova fog ez vezetni. Úgy, ahogy én is mondtam, hogy szerintem összességében pozitív hatása lesz, és akkor nagyjából lesz a podcast adás időnknek is.
Az egyik pozitív hatása az lesz, mint annak idején a VHS Betamax vitában, ha már ez még valakinek mond valamit, hogy most melyik technológia lesz használható hosszú távon. Tehát most ezek le fognak tisztázódni, mindenki kipróbál egy csomó mindent, és akkor így letisztázódnak, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, ami mondjuk nem működik annyira. És itt le fogja egyszerűsíteni ezt az egész területet.
Viktor?
Gondolkodtam, hogy mi lenne, hogy mit mondhatnék arra, hogy hova fog ez kimenni. Az igazság, hogy nem tudom, túlságosan sok a változó. Én inkább azt tudom elmondani, hogy mit szeretnék, hogy hová menjen ki ez az egész. Hogy egy kicsit lassítsunk le, álljunk meg, gondoljuk át, hogy már jól csináltunk-e mindent a világban, hogy ezt a nehezen fenntartható gazdaságot, ezt a rohanó világot valahogy egy kicsit úgy megszervezni, hogyha egy picit le kell állni, egy picit bármilyen okból, nem feltétlenül egy tragédia miatt, hanem vagy egy katasztrófa helyzet miatt, hanem csak így szimplán úgy hozza az élet, akkor ne legyen, ne kerüljön senki ebben a társadalomban kiszolgáltatott helyzetben. Szóval kicsit lassítsuk le, és gondoljuk át, hogy mi az, amit nekünk ebből meg kell tanulni a jövőre nézve.
Boti?
Ez talán a legnehezebb kérdés az egész egy órában, ami átállt. Én nagyon hiszek a globalizációban, hogyha ez jól van csinálva. Én abban bízom, hogy ez most egy lehetőség lesz arra, hogy egy-két olyan részét, ami kevésbé jól működik, egy picit picit katyába vázzunk.
Na hát akkor reméljük, hogy kedves hallgatónak adtunk egy kis motivációt, adtunk egy pár jó tippet, és talán így egy-két érdekes információt a jelen és a jövő gazdaságáról. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Oké. Okay.
Sziasztok! Sziasztok! És hashtag haza!
Hello!